Ezekben az énekekben félelemről énekeltünk, és ami hatalmas megváltónkról. Egy szörnyű háború folyik itt a szomszédságban, ami gondolom bennünket is félelemmel tölt el. Hogy mi lehet ebből, úgy tűnik, hogy nagyhatalmaknak a döntései, amik játszanak emberekkel, és mint hogyha nem lenne fölöttük senki sem. Szeretnék olvasni a jelenések könyvéből, valamint az igazságról, arról a szeméről, arról az isteni megváltóról, aki mindenek fölött áll. Jelenések egyből. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, ami a gyülekezeteknek a jelképe. És a gyertyatartó között az emberfiához hasonlót. És most figyeljetek. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérzhez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. Szájából éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Ő az, aki uralkodik mindenféle nagyhatalmon, mindenféle helyzeten. Ő az, akihez mi menekülünk, amikor félünk, és ő az, aki bizonyára velünk van, ígérete szerint. Urunk Istenünk, énekeljük azt, hogy mitől félnék, vagy kitől félnénk. Most itt van egészen a szomszédban mellettünk egy ilyen háború, amikor rengeteg félelmetes dolog történik. Ott emberek már félnek és rettegnek. Itt is van egy veszély. Urunk, köszönjük neked azt, hogy mindezekkel úgy jöhetünk hozzád, hogy te tudsz ezekről. Köszönjük, hogy mindezekben imádhatunk téged, ezekben a helyzetekben is, mint a királyok királyát, az uraknak urát, akinek semmi nem kerül el a figyelmét. Urunk, így kérünk téged azokért, akik ott vannak, testvéreink, vagy éppen egyszerűen csak a te teremtményed, a te gyermekeid, emberek ott Ukrajnában. Áld meg őket, Uram, és hívd őket magadhoz, és bátorítsd őket azzal, hogy te velük vagy. És Urunk, imádkozunk most magunkért is. Jövünk úgy, ahogy vagyunk, és kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy megnyíljon a szemünk, hogy lássunk téged annak, aki vagy. Hatalmas, mindenek fölött álló Istennek, aki ezt a világot létrehoztad, és nem csak a mi kis földünket, hanem az egész univerzumot. Köszönjük, hogy mégis ebben a nagy-nagy teremtésben fontosak vagyunk neked egyen-egyenként is, gyülekezetként is, a te népedként is, de mint minden ember, emberekként is. Urunk, köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád. Beléd akarunk kapaszkodni. Jövünk a félelmeinkkel, a kétségeinkkel, a kérdéseinkkel, és te benne szeretnénk választ találni. Kérünk, Urunk, így nyisd meg a szemünket, a szívünket. Áldj meg bennünket. Amen.
Akkor kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. És akkor a gyerekek, engedjünk el egy gyerek vigyázásra. Okay. Isten hozott mindenkit gyülekezetben itt. Ha vannak kint, és valaki szeretne előre jönni, van rengeteg hely, több hely most kiérős üresedett. Nagyon jó látni mindenkit ma reggel az Isten házában. És ma reggel folytatjuk a sorozatunkat, hogy miről szól az egész Biblia. És az a vágyom, nem titkolom el, hogy mindannyiunk megértjük a Szentírást, mindannyiunk megértjük annak az egy történetét és annak az egy üzenete. Tehát a Biblia nem csak 66 különböző könyv, hanem 66 könyv, ami együtt formál egy történet, egy narratív, egy üzenetet. És ez, amit akarunk átadni ebben a sorozatban, hogy mindannyiuk megértjük ezt, és bevallom, mi az én szándékom azon, nem csak, hogy megértjük az Istennek az igét, hanem bátran megfogjuk az igét, és azt mondjuk, hogy ezt el fogom olvasni, ki fogom olvasni, azzal a azzal a vágya, vagy azzal a gondra, hogy ezt meg fogom érteni. Tehát erről szól ez az egész sorozat, ez lenne az én legnagyobb örömöm, hogy minél többen fognánk a Bibliát, és elkezdenek olvasni, és meg is értenénk. Tehát hogyan néz ki az Isten története eddig? Nézzük meg, hoztam egy kis idővonalat, hogy segítsen nekünk. Ez a hetedik prédikáció ebben a sorozatban. Ugye kezdtünk a teremtés történetével, Ádám és Évával, láttunk ők, hogyan estek bűnben, de rögtön azt látjuk, hogy az Isten már tett a Biblia elején, a harmadik fejezetében egy ígéretet, hogy meg fogom váltani az én népemet, akik bűnben estek. Tehát küldöm az Évátok leszármazatja, és ez a valaki, ő fogja legyőzni Sátánt, és ő fogja megmenteni az Isten népét. Már rögtön a Biblia elején láttuk ezt. És akkor volt a Noé története. Ugye, hogy két hét ezelőtt megnéztük, hogy Isten hozta az özönvízét, az ő ítéletet, és gátolta a gonoszságnak a terjedését. És azt mondta az államoknak, azt a felelősséget ráruházta az államokra, hogy most ti tartsátok rendet a társadalomban. Én kiirtottam a gonoszságot, most innentől kezdve hajtsátok végre az igazságszolgáltatás, hogy a gonoszság ne terjedjen újra. Ez volt a lényege a Noé szövetségnek. És akkor a múlt héten láttuk az Ábrahám való kötött szövetséget. És itt azt kihangsúlyoztunk, azt láttuk, hogy Isten egy oldalú szövetséget kötött Ábrahámmal. Kiválasztotta egy valakit, és azt mondja, hogy szövetség kapcsolatban lépek veled és a te utódaiddal. És Isten ebben a szövetség kötésben ígérte, hogy meg foglak áldani, és úgy fogod tudni, hogy én meg fogom áldani titeket, hogy én hozom az áldozatot, amikor a te utai megszegik a szövetséget. És itt van a második nagy megváltás ígérete a Bibliában, hogy Isten azt mondja, hogy az én vérem fog folyni. És ez volt az első időpont, amit tudtunk tenni az idővonalra. Ez körülbelül 1800 előtt, Krisztus előtt megtörtént. Annyit tudunk előtte, hogy 10 generáció volt Ádám Noé között, és 10 generáció Noé és Ábrahám között. De most fogunk ugrani 400 év Ábrahám Mózesig, vagy amikor az Isten köti az ő szövetséget Mózessel. Tehát amit itt látunk, az, hogy az Isten története szépen fokozatosan kibontakozik. És egyre többet tudunk Istenről, hogy ő kicsoda, milyen az Isten, és főleg ezt látjuk, amikor az Isten szövetséget köt, akkor kijelenti magát, és egyre jobban látjuk, hogy ő kicsoda. Na most azt fogunk látni ma, hogy a Noéval szövetségkötés és a Ábrahám való szövetség hogyan egyesül. Tehát ez a két szövetség adja az alapot, azt fogunk látni, adja az alapot az szövetség Mózessel. Tehát a Noéval kötött szövetség, ugye az a társadalomra vonatkozott. Hogy tartsátok rendet a társadalomban, ugye? A kultúra, a közösség, az emberre való közösség, vagy kapcsolatok, azt tartsátok rendben. És most az Ábrahám szövetség, hogy az Isten hogyan van személyes kapcsolatban van az ő népével. Hogy néz ki ez a szövetség kapcsolat? Omblokk az ő népével és egyéni emberekkel. Tehát ez a két szövetség egyesül és formálja az alapot a sinai szövetségnek. És ezt fogunk látni, amit Isten kéri az ő népétől, hogy tartsatok rendet a társadalomban, és így életek kapcsolatban velem. Erről szól ez a szövetség. Tehát ma fogunk visszamenni, ugye, és elképzelni magunkat, az Isten népe, hogy hogyan éltek Mózes idén, ez milyen lehetett nekik szövetség kapcsolatban élni Istennel. És a Mózes, ugye ő írt 5 könyvet, tehát rengeteg az információ, az anyag a Mózes 5 könyvében, ugye. rengeteg dolog meg lehetne nézni és elveszni ezek a részletekben. Hogyan kellett nekik felépíteni a szent sátor, részletesen le van írva. Vagy hogy kell megcsinálni a papi ruhákat, az is részletesen leírva. És ezek a papok hogy kellett neki hozni az áldozatok, ez is részletesen leírva. Vagy hogy kell ünnepelni ezek az ünnepek, amit az Isten kijelölt az ő nép, rengeteg ünnep volt, rengeteg szabály, törvény volt, és ezek nagyon szépen le vannak írva. És mi nem fogunk elveszni ezek a részletek. Mert az az én vágyom, hogy a legfontosabb dolgokat meg fogunk nézni, és próbáljunk elérni Jézus Krisztushoz, ugye? Mert Jézus azt mondja, Mózes én rólam írt. És az egész Krisztusról szól, és az a lényeg, hogy megértsünk Krisztust ebben a történetben, ebben a sínai szövetség kötés. Tehát megforduljunk az Úrhoz, és imádkozok, és kérünk, hogy az Úr szóljon hozzánk, hogy lássunk az Úr Jézus Krisztus. Imádkozunk. Úr Jézus, szeretnénk kérni Lukács 24 alapján, ahogy te is mondtad, és kérni azt, hogy nyisd ki az értelmünket, hogy hagyd lássunk téged a Szentírásban. Kérünk, hogy szólj a te népedhez itt a Sarokkő gyülekezetben ma reggel. Kérünk, hogy te legyél velünk, mint gyülekezet és egyénileg. Úr Jézus Krisztus, engedd, hogy mindannyiunk lássuk magunkat, hogy ez az egész miről szól, és hogy találjuk a mi helyünket a te történetedben, a te népedben. És kérjünk, hogy használd fel azt a sínai szövetség kötés, hogy jobban lássunk téged, jobban értjünk téged, jobban értjük a mi feladatunkat, és jobban értjük a mi kapcsolatunk veled. Én nagyon kérek, hogy légy velünk, légy velem. Úr Jézus, segíts, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebb és semmi többet nem akarok mondani. Segíts nekem, hogy érthető legyen mindannyiunk számára. Krisztus nevében. Amen. Oké. Tehát a múlt héten azt láttuk, hogy Isten ugye megígért Ábrahámnak földet, utód, és áldást. Ez volt a három dolog, amit Isten ugye hangsúlyozta Ábrahámnak, és hogy ez az áldás ki fog menni minden néphez, ez is megígérte, rajtukon keresztül. Ezt megígérte Ábrahámnak. És azt is mondta Ábrahámnak, hogy ez mind be fog következni 400 év múlva. Tehát először a de utód rabszolgák lesznek egy idegen földön. Tehát nekünk át kell ugrani 400 évet. Át fogunk ugrani az Izsák történetén, a Jákob történetén, ugye a Józsefnek a történet, át fogunk ugrani ezen. Tehát 400 év eltelt most, és az Ábrahám családból, akik kevesen voltak, most ország lett belőlük. Rengetegen vannak, betelt az ígéret, hogy olyanok, mint a csillagok az égen. Vagy a homok a parton. Rengetegen vannak. És rabszolgaságban vannak Egyiptomban. Szenvednek. Szenved egy egész nép rabszolgaságában. Tehát magyarul minden megtörtént, ahogyan az Isten előre megmondta nekik. És most Isten beavatkozik. Isten beavatkozik, és megszabadítja őket a rabszolgaságából. Kész van megáldani őket azzal a földdel, amit megígért nekik. Tehát mi volt az Isten elképzelése? Hogy tervezte, hogy ő meg fogja váltani az ő népét a rabszolgaságából? Hát ő először kiválasztott egy embert, Mózest, és bemutatkozott Mózesnek, hogy én vagyok a te őseidnek az Istene. És Szilla azt mondja, hogy én fogom csinálni, mert több ígét fogunk látni mai napon, és ahelyett, hogy én állandóan mondom neked, ja, hogy ez kivetted? Ez kellene működni. Most jó lesz. Oké. Okay. Tehát nézzük meg. Isten így megjelenik Mózesnek, és bemutatkozik. Ott megjelent neki az Úr angyala. Tehát nem egy angyal, az Úr angyala, és ez mindig Jézus Krisztus az Ószövetségben, amikor beszélünk az Úr angyaláról, tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Tehát egy csoda történik a Mózes látására. És Isten akkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, ódd le sarodat a lábadról, mert szent föld ez a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Tehát Isten bemutatkozik Mózesnek, és elmondja neki, hogy mindent tud a rabszolgaságukról. Én vagyok a de őseidnek az istene, és én minden előre tudom, és tudom, hogy ők most rabszolgaságban vannak, és tudom, hogy nehézségben vannak. És most fogom szabadítani őket, és elvinni egy földre, amit ígértem Ábrahámnak. Másik Mózes 3:7-8. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népen nyomorúságot Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Igen, ez az, amit az Isten ígért az ő népének. És Isten azt is elmondta Mózesnek, hogy azért fogja ezt megcsinálni, azért fogja megmenteni őket, mert ő szövetség kapcsolatban van az ő népével. Tehát Isten adta az ő szavát Ábrahámnak, hogy megmentem az én népemet. A másik Mózes 6:5-ben meghallottam Izrael fiainak jajkiáltását, és amiatt, hogy az egyiptomiak rabszolga munkára kényszerítik őket, és visszaemlékeztem a szövetségemre. Tehát Isten hivatkozik a szövetség, amit ő kötött Ábrahámmal. Tehát Isten elküldte Mózest a fáraóhoz, hogy mondd meg neki, hogy engedd el az én népem, mert Izrael az én első születtem. Másik Mózes 4:22. De te mondd meg a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én első szülött fiam. Tehát kezdődik a konfliktus Isten és az akkori világnak a legnagyobb hatalom között, Egyiptommal. Tehát Isten be tudja tartani az ő ígéretét, meg tudja szabadítani az ő népét. Tehát kezdődik a konfliktus, kezdődik a háború a kettő között. Nézzük meg. Tehát Isten hívta Mózest erről a feladatra, de ezek az első fejezetek nagyon szépen beszél, hogy Mózes ellenállt, ő nem akart menni, amikor Isten hívta, hogy te leszel az én képviselőm, és Mózes nagyon félt, és nagyon nehezen elvállalta ezt a szerepét, de végre elfogadta, és elmondta a fáraónak, hogy engedje el az Isten népét. És mielőtt indult a fáraóhoz, ugye, Isten biztatta Mózes, hogy már előre elmondta neki mindent, ami meg fog történni. Tehát előre meg is mondta neki. Én ugyan tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg, hogy elmenjetek, hanem csak az erőszaknak enged majd. De én kinyújtam a kezemet, és megverem így Egyiptomot mindenféle csodával, amelyet véghez viszek benne. Majd azután elbocsájt benneteket. Tehát fáraó megkeményítette a szívét, és nem akarta elengedni ugye, ennek a hatalmas, ingyenes munkaerőnek, és nemet mondott Mózesnek. És emiatt Isten sújtott őket 10 félelmetes, csodálatos csapása. Most nem fogunk ezekkel belemenni, de az utolsó csapás, a 10. csapás volt a legsúlyosabb. És a végén ugye a fáraó kénytelen volt beleegyezni, és elengedte őket. Hagyjátok el a földet, és menjetek, és akkor imádjatok az Istent. Elengedte őket. Tehát mi volt az az utolsó csapás, ami annyira súlyos volt? Hát azon az utolsó estén, amikor Isten megszabadítja őket a rabszolgaságából, Isten azt mondta Mózesnek, hogy mondd meg a zsidóknak. Tehát nem mondd meg fáraónak, ez más, mondd meg a zsidóknak a következőt. Hogy minden család otthon vacsorázon. Vegyitek egy bárányt, áldozatok fel ezt a bárányt, egyitek meg a húst, tehát vagyonázzatok együtt, de utána a bárány vért oda kell kenni az ajtó félfára. És amikor én ma este átmegyek Egyiptomon, átmegyek így Egyiptomon, mint egy pusztító erőt, és amikor látom a vér az ajtó félfán, akkor én nem fogom sújtani a pusztítás azon a családon. De ahol nem látom a vért, akkor abban a családban az első szülött fia meg fog halni annak a családnak. És azon a estén Isten átment egész Egyiptomon, és az egyiptomiak a családjukban, ahol volt az első szülött fia, az meghalt. Ez volt a súlyos pusztítás, amit Isten elvégzett az egyiptomban, és a fáraó így elengedte őket. Elengedte. Túl nagy volt ez a súlyos csapás neki. És Isten mit akart üzenni az ő népének ezzel? Olvasunk fel másik Mózes 12-t. De az a vér jel lesz a házokon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Páska áldozat ez az Úrnak, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Akkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Tehát azon az estén minden házban Egyiptomban volt vagy egy halott bárány, vagy egy halott elsőszület. Minden házban volt vagy a vér, vagy volt a kimélve, volt a ház, ahol nem volt vér, és az elsőszület meghalt abban a családban. Tehát az Isten nem tett különbség Izrael és az egyiptomiak között ezen a csapáson. Nem volt különbség köztük. Egyaránt volt ez a nehézség. Tehát mi történik itt? Tehát ugyanazon az estén, amikor Isten társadalmilag és politikailag megszabadította az ő népét egyiptomiaktól, Isten megváltotta őket és kímélte őket az ő igazságos ítélettől. A bűn fölött, ugye? Isten azt akarta, hogy a páska áldozat ünnepeljék évről évre, és mindig emlékeznek erről az utolsó estéről, amikor ők Egyiptomban voltak. Gondoljunk bele, azon a sötét estén az Isten pusztító erő átmegy egész Egyiptomon. Sötét van. És az Isten megy házról házra, és keresi a vért. És ahol látja a vért, akkor nem hozza az ő pusztítás azon a családon. Tehát az egyetlen dolog, ami visszatartott az Istennek a pusztító erő, az egy kis aranyos bárány. És ez a kis aranyos báránynak a vére. És a kis aranyos báránynak a vére az elég volt, hogy megmentse ezek a családokat az Isten igazságos pusztító erőtől. Tehát azon az estén a zsidók szabadon kivonultak Egyiptomból 400 év után. 400 év rabszolgaság után. Próbáljunk elképzelni ezt az euforikus hangulatot, amit ott volt. Tehát 89-ben, amikor mi magyarok megszabadultak 40 év kommunizmus alatt, ez milyen lehet, hogy 400 év rabszolgaság után megmenekültek? Próbáljunk elképzelni, milyen hangulat volt ott. De azt is tudjunk, hogy fáraó megváltoztatta az ő véleményét, utánuk ment, és az Istennek még volt egy csoda, amit ő megtett az ő népének. Az Isten szétválasztotta a Vörös-tengert, az izraeliták átmentek száraz vízen, a fáraó és a katonák és a lovaskocsik próbáltak átmenni, ők mentek utána, és Isten visszaborította a vizet, és az összes katonák meghaltak. De végre szabadok voltak Egyiptom hatalmától. Tehát az Isten népe végre valójában szabadok voltak, és Mózes elvezette őket a Sinai hegyre, ahol az Isten várta őket, hogy bemutatkozzon az ő népének, hogy felújítsa velük az ő szövetséget egymással. Tehát ez volt a történelmi kontextus ennek a szövetség kötésnek. És most akarunk látni, hogy mit is történt ezen a szövetség kötésen. Mi a lényege? És hogy fogja megalapozni az ő új népek az országát? Tehát mi az, amit az Isten vár tőlük a társadalomban? Hogy fog kinézni az ő országuk? És hogy fog kinézni az ő kapcsolat Istennel? Személyes kapcsolat Istennel, és mint nép a kapcsolat az Istennel. Tehát én 6 dolgot szeretnék röviden kiemelni. Tehát a legfontosabb dolgok ennek a szövetség kötés, amit Isten kötött az ő népével a Sínai hegyen. Tehát nézzük ezeket meg. Az első az, hogy az Isten bemutatkozik, de annyira félelmetes a látvány, hogy a nép kezdett remegni, vagy retegni kezdtek, amikor látták az Istent. Másik Mózes könyve 19. fejezet 16-tól 19. A harmadik napon pedig viratkor, mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor az egész nép a táborban reszketni kezdett félelmében. Mózes ekkor kivezette a népét a táborból az Isten elé, és ők megállták a hegy lábánál. Az egész Sínai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztók kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. A kürtzengés egyre csak erősödött, és Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. El tudjunk képzelni, hogy ez milyen félelmetes volt látni az Isten, hogy ő leszállt a Sínai hegyre. És Isten utána rögtön elmondja, hogy én vagyok az Istenetek, aki megváltott titeket a rabszolgaságából. Emlékezteti őket, hogy ő az, aki megváltott, ide hoztam titeket. Második Mózes 20, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát ez az Isten kép, ugye, nagyon más, amit eddig láttunk, ugye? Hogy láttuk eddig az Istent a Biblia elején? Hát ő sétált a kertben Ádám és Évával, tehát személyesen beszélt velük, vagy amikor az Ábrahám való kapcsolat, akkor Isten nagyon türelmes, szeliden beszélt Ábrahámmal. És mindazt minden megteszek a szövetséggel miért. De ez a kép, ez nagyon más. Isten úgy mutatkozik be, hogy ez félelmetes, hogy ő a mindenható teremtő és szent Isten, aki simán legyőzte az egyiptomiakat. De ugyanakkor ő irgalmas és kegyelmes. Ő az, aki megváltotta az ő népét. Ő az, aki hűséges maradt az ő szövetséghez. És Isten miért így mutatkozik be az ő népének? Mert ő szeretne, hogy az ő népében legyen egy egészséges Isten félelem. Hogy ki a mi Istenünk? Ki az a hatalmas Isten, akit imádjunk? És nagyon fontos, hogy amikor az Isten kép van a mi szemünk előtt, hogy milyen az én Isten képem. És a Biblia azt akarja, hogy mi így kezdjünk, hogy milyen az Isten. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, hogy megértsük, hogy milyen az Isten. Ez volt az első, hogy az Isten bemutatkozik, és így mutatkozik be az ő népének a Sínai szövetség kötésen. A másik dolog, amit látunk, az, hogy az Isten elmondta, hogy mit jelent az, hogy ők az Istennek az első szülött. Elmondja nekik, hogy ez mivel jár. Vagyis elmondja nekik az ő identitásukat. és ugyanakkor az ő elhivatásukat. Egybe mondja. Elmondja, hogy miért választotta ki őket a többi nép között. Hogy ők kicsodák. Mi az Isten célja velük? Az Isten ezt mind elmondja neki, hogy ők tudják, hogy az Isten hogyan lát minket. Mit jelent az Isten első szülöttnek lenni? És a legjobb vers erre, ez a második Mózes 19:3-6. Ezek nagyon híres versek. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttatok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Tehát az Isten volt, aki sas szárnyon hozta őket ki Egyiptomból. De kegyelem, kegyelem, kegyelem az egész. Ahogy az Isten hordozta őket sas szárnyon. De most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Tehát Isten hogy látja az ő népét? Hogy hívja őket? Mint papok. Az egész ország király, papok, az egész Isten népe. És ebben a leírásban látjuk, hogy itt van egy nagyon fontos feltétel. Ha engedelmesked, ha csináljátok itt. Tehát ez az ő fő feladat. Amit az Isten kér tőlük, megváltottam titeket, és úgy most tekintsetek magatokra, mint az én papom, papjaim. És az mit jelent? Hát az én közben járom. Azt kérem az én népemtől, hogy ti vagytok az első szülött a sok közül. Nekem minden népem az enyém, de én választottam ki titeket, hogy az áldás, meg fogom áldani titeket, hogy rajtatokon keresztül eljusson minden országhoz. Mint papok, nektek kell képviselni az országok előttem. Mint papok, nektek kell imádkozni a népekért. Például most, mint Ukrajn, ami történik Ukrajnban. Az Isten hívja az ő népét világszerte, hogy hordozatok Ukrajn imádságban, mert úgy tekintem rátok, mint a papok, mint közben járok, aki képviselik Istent a népek felé, és képviselik a népek az Isten felé. Ez a mi feladatok, ez az, amit jelent az Istennek az első szülőtnek lenni. Tehát ez a mi identitásunk, ez a mi elhivatásunk, ez a legfontosabb. Ez az Isten célja velünk, ez a mi küldetésünk. Tehát Isten azt mondja, az én népem így részesülnek az én áldásamban, és ők lesznek az eszköz, hogy ez az áldás kimenjen minden néphez, és ez meg van ígérve. Ez volt a második. Harmadik dolog, amit látok a sínai szövetség kötésen, az, hogy az Isten feltételeket szabott a szövetségnek. Az Ábrahám szövetségben nem annyira jön ki élesen, hogy az is egy kétoldalú szövetség, de most itt nagyon látszik, hogy ez egy kétoldalú szövetség. És Isten elmondja nekik, hogy milyen elvárásai vannak, vagyis mi kellene csinálniuk, hogy az Isten áldása, ugye, rajtukon keresztül kimenjen az egész világhoz. Tehát miután Isten elmondta, hogy megváltotta őket, a második Mózes 20. fejezetben úgy kezdik, a 10 parancsolat úgy kezdik, hogy én megváltottam titeket, és rögtön hozzáteszi a 10 parancsolatot, hogy tartsátok ezeket meg. Tehát itt nagyon fontos, hogy értsük a sorrend, ugye? Először kapcsolatban vagytok velem, ugye? Először én vagyok az, aki megváltottam titeket, és most tartsátok be az én parancsolataimat. Nem fordítva, hogy ha megtartsatok a parancsolat, akkor ti lesztek az én népem. Nem, ti vagytok az én népem, megváltottam titeket, szövetség kapcsolatban vagyok veletek, és most tartsátok be a parancsolatot, amit én megparancsolom nektek. Tehát az Istennek a kegyelem az mindig megelőzi a törvényt. Tehát senki soha nem üdvözült az Ószövetségben, hogy betartottak, vagy próbáltak betartani az Isten az ő törvényt. Hogy ő engedelmeskedett az Istennek a parancsolatnak. Soha senki nem üdvözült így az Ószövetségben. Akkor Isten miért adta az ő törvény az ő népének? Mert az Istennek a parancsolatait ezek bölcs voltak, és adták az Istennek a népének, hogy tudjanak elkölcsösen élni az ő életüket a társadalomban. Ezek olyan voltak, mint útjelzők, ami segített nekik, hogy ne tévedjenek el Istentől, maradjanak az úton, hogy megóvja őket sok bajtól. Isten azt akarta, hogy legyen rend a társadalomban, hogy mindenki lássa, hogy milyen csodálatos az Isten, és milyen bölcs Istenük van. 5. Mózesben Isten ezt mondja, íme, én megtanítalak benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Istenem az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek. Tartsatok meg, és teljesítsétek azokat, mert ezáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghalljátok mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondjátok majd. Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert még nagy nemzethez vannak olyan közel az Istené, mint hozzánk a mi Istenünk, az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá. És még nagy nemzetnek vannak olyan igazságok rendelkezései és előírásai, mint amilyen az egész törvény, amit én adok ma elétek. Tehát az volt az Istennek az elvárása, hogy a zsidók elköltösen éljék az életüket, és egy olyan társadalomban éljenek, ahol nincs politikai korrupság, ugye? Ahol nincs igazságtalanság, hogy a gazdagok ne fosztják ki a szegényeket, és hogy vigyázzak az özvegyekre, a jövővényekre, az árvákra, hogy az irgalom uralkodjon a társadalomban, hogy egy igazságos társadalomban éljenek. És a törvény ugye nem csak a társadalmi dolgokra vonatkozik, hanem a törvény mindig a mi szívünkre mutatott. A mi személyes kapcsolat egymással, és a mi személyes kapcsolat Istennel. Ez mindig ez volt a lényege az Isten törvényének. Amikor megkérdezték Jézus Krisztustól, hogy milyen lényege a törvénynek, akkor a következő igéket idézte Jézus Krisztus. Halld meg, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr, szeresd azért az Urat, a de Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És a másik, ami hasonló, ne légy bosszúálló, se haragtartó néped fiaival szemben, hanem szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Tehát Jézus azt mondja, az összes törvények, a szabályok mind lenne összefoglalni ebben a két törvényben, hogy szeressük az Istent teljes szívünkkel, és szeressük a felebarátok, mint magunkat. Tehát a szeretet a lényege az Isten törvénynek. Máshova így le van írva. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy az Istenedet, az Urat fél. Jár mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a de Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, hogy tarts meg az Úr parancsolatait és rendelkezését, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. A te javadra. Az Isten törvénye mindig a mi javunkra. Az Isten azért adta, hogy nekünk jól menjenek a dolga. Tehát ez volt az Isten elképzelése, hogy a nép uralkodjon a társadalomban, hogy gátot szabjanak a gonosz, hogy a gonosz ne terjedjen, hogy szeressenek egymást, és szeretik az Istent, hogy békességben és biztonságban éljünk a társadalomban. Tehát ez volt a zsidóknak, népek a nagy küldetése, vagy elhivatásuk, ez volt a lényege. Hogy az egész társadalomban az alapja legyen a szeretet. Szeretet az emberek között, és hogy szeressenek az Isten. Például, ugye, azt is tudjuk, hogy Isten megparancsolta nekik a 6. napot. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istennek, az Úrnak nyugalom napja. Tehát az Isten elképzelés egy egész társadalomra, hogy legyen egy ritmus a munka és a pihenésnek. Hogy legyen idő egyszer egy héten, hogy az Isten népe össze tudjon jönni, Istent imádni, és közösségben lenni egymással, szeretni egymást, és felfrissülni az Isten jelenlétében. Tehát egy egész társadalom megtervezte az ő népének, hogy boldogan, biztonságban tudjanak élni egymással. 4. Isten különös hangsúlyt fektet arra, hogy óvakodjanak a bálványoktól, és ne imádjanak más isteneket a szívükben. És ez volt az első számú parancs. Tehát amikor az Isten idézi a tíz parancsot, az első parancs messziről a legfontosabb a 10 parancsot között. Az első parancs így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, de Istened féltőn szerető Isten vagyok. Ez mit jelent, hogy féltőn szerető Isten vagyok? Ez nagyon kulcs, hogy megértjük ezt, ugye? Mert az Isten elképzelező kapcsolat az ő népével egyénileg és közösségileg, hogy ő egy kizárólagos kapcsolatban van a Levivel, a Lilával. Kizárólagos kapcsolat. Ő odaszállta magát. A Levi az Isten szíve csücske. És amit az Isten kér Levitől, az annyit, hogy az Isten legyen az első az ő szívén. Hogy a Levinek a legfontosabb az életében legyen az Isten. Hogy egy szeretett kapcsolat legyen köztük. Ez Isten féltő szerete, ő akar lenni az első a mi életünkben. És azért mondja ezt, mert nagyon jól tudja, hogy amikor mi hamis istenekbe kezdünk bízni, és az lehet egy karrier, az lehet a pénz, egy kapcsolat, egy nagyon jó dolgok vannak ebben a világban, már beszéltünk erről nagyon sokat, de amikor bármi kezdünk imádni, bármi kezdünk abban bízni, hogy attól leszek, attól lesz nekem egy igazi élet, akkor Isten nagyon jól tudja, ezek a hamis istenek mindent ígérnek, de cserben hagynak minket. És hagynak úgy minket, mint egy függő. Egy függő betegség, mint egy alkoholizmus vagy egy droga, amit a végén csak tönkre tesz minket. Luther Márton beszélt a 10 parancsolatokról, és azt mondta, hogy ez az első parancsolat, hogy ne imádjuk más isteneket, a bálványimádás, igazából ez a bűn, ami minden bűn mögött van. Igazából ez az egy parancs, ez elég lenne. Mert mi azért követjük el, és megszegjük a másik parancsolatokat, mert ez, ami nincsen a helyén a mi szívünkben. Azért lopunk, csalunk, hazudunk, mert is nincs ehhez a helyén az életünkben. De amikor bízunk benne, akkor mi a szívünkből akarunk betartani a többi parancsolatok, amit Isten adott nekünk. Még egy pár dolog. Az 5. dolog, amit fontos ebben a szövetség kötésben, az, hogy Isten megmutatta nekik, hogy hogyan élhetnek kapcsolatban egy szent Istennel, aki tökéletes, és nem tűrheti a bűnt. Tehát Isten vágya az volt, hogy ő lakjon az ő népe közé. Tehát ezt mondja Isten, készítsenek nekem szentét, hogy közöttük lakjam. De itt egy nagy probléma van. Hogy egy szent és tökéletes Isten hogyan lakozhat bűnös emberek között? Hát az Isten létrehozott egy papírrendszert, hogy ezek a papok hozhatnak engesztelő áldozatot az embereknek, vagy helyettes áldozatok értük. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha közületek valaki áldozatot akar bemutatni az Úrnak, akkor tegye a kezét az égő áldozat fejére, hogy az kedves fogadtatásban részesüljön, és engesztelést szerezzen. Tehát hogy lehet egy kapcsolatban élni egy szent Istennel? Csak így. És az Isten előre készítette az ő népének ezt az egész engesztelő áldozat rendszert, hogy az emberek oda menjenek egy állathoz, egy állattal, és áldozzák fel ezt az állatot, és az ő vére, az ember nagyon jól tudja, hogy az, amit én megérdemelem, az Istennek a szent, és én egy bűnös ember vagyok, és megérdemelem, hogy az Isten ítélje meg engem. De most ez az áldozat, vagy az állat, ő fogja engem helyettesíteni. És az Isten kialakítja egy egész rendszer, hogy az ő népe folyamatosan visszaemlékezzen az első páska áldozatról. Hogy a báránynak a vére attól Isten kímél engem az ő ítélettől. Nekem szükségem van egy áldozatról, hogy az Isten megbocsásson nekem, hogy megbocsátja az én bűnémet. De van egy nagyon fontos kérdés, az ember hogyan veszi észre, hogy ő bűnös? Hogyan tudja, hogy az Isten, hogy ő megérdemeli az Istennek a haragját, vagy az ő ítéletét? És ez volt a másik cél az Isten törvényének, hogy az Isten adott az ő népének egy tökéletes mércét, és azt kérte az ő népét, hogy tökéletesen tartsátok be. És a törvények a legfontosabb szerepe az életünkben, hogy rájövünk, hogy én nem tudom betartani azt, amit az Isten kér tőle. Szükségem van az Istennek a megbocsátásra. És Isten adta az ő törvényét, hogy lássuk, hogy szükségünk van egy áldozatra, egy engesztelő áldozat helyettünk. Utolsó, és ezzel befejezünk, és akkor értelmezünk egy kicsit. A hatodik dolog az, hogy a szövetség nem csak feltételei vannak, hanem következményei is vannak. Áldás és átok. És ez egy nagyon fontos része ennek a szövetség kötésnek. Isten nagyon egyértelműen mondta, hogy ha fogtok engedelmeskedni, akkor fogtok részesülni az áldásokban. Most nem fogom olvasni, ez egy kicsit hosszú, de az egyértelmű, hogy ha betartjátok a parancsolatok, akkor áldás lesz az életeteken. De 5. Mózes 28. fejezetben a végén ezt is olvasunk, ha nem engedelmeskedtek, akkor az Isten sújtja az ő ítéletet, az ő átok az ő népére. És ezek nagyon-nagyon egyértelműen le vannak írva az 5. Mózes könyvében. És ezzel be is fejezzük ez a 6. legfontosabb dolog a sínai szövetség kötésnek. Az Isten felújította az ő szövetséget az ő népével, amikor a sínai hegynél voltak, és letette az alapokat az egésznek, hogy valaki hogyan lehet szövetség kapcsolat Istennel, és ez mit jelent a társadalomra nézünk. Tehát próbáljunk itt most befejezni a dolgokat, foglaljunk össze, hogy ez mit jelent nekünk személyesen, és mit jelent nekünk, mint sarokkő gyülekezet. Próbáljunk most alkalmazni ezt a mi életünkre. Az első dolog, amit tudnunk kell az egészben, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy Mózes én rólam írt. És nagyon sokat tudnánk beszélni, hogy ez az egész hogyan mutat Jézus Krisztusra. Amikor ott vándoroltak a pusztában 40 éven keresztül, nem is tudjunk ezek a próbákba belemenni, de amikor az Isten hozta a manát neki, a kenyeret, Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az élő kenyere. És ez a manna előre mutatott Jézus Krisztusra. Vagy amikor Isten fakasztott víz a sziklából, Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az élő víz. De nagyon sok mozdulat van, ami Jézus Krisztusra mutat az egész mózesi történetben. De csak a legfontosabb, csak a legfontosabb. Jézus Krisztus azt mondta, hogy tudta magáról, hogy én vagyok az Isten fia. Jézus Krisztus az igazi, az első szülött fia Istennek. És Jézus Krisztus eljött a világba. És Jézus Krisztus élt egy tökéletes életet. És ő betartotta az Istennek a törvényét. Isten kért mindannyiunktól, hogy éljünk egy tökéletes, szent életet, és betartjuk az Isten törvényt, és ha valaki betartja, akkor kiérdemeli az Isten áldását. Jézus Krisztus eljött a világba, és ő az egyetlen, aki élt egy tökéletes életet. És ő kiérdemelte a szövetségnek az áldását. És így ő lett a tökéletes áldozat. A páska áldozat legfőképpen mutat Jézus Krisztusra. Hogy a páska áldozat, a báránynak az áldozat, a vére kimélte az Isten népét, az Isten ítélettől. És ugyanúgy Jézus Krisztusnak a vére miatt, Jézus vére kiméli minket az Isten igazságos ítélettől. Mert mi nem tudjunk betartani az Isten a törvényét, és minden egyes ember megérdemelni az Isten átok. De Krisztus magára vette az átok. És aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, a Krisztus vére megtisztítja. A Krisztus vére megtisztítja minden bűntől, és az Isten megbocsátja az összes bűneinket. Pál úgy beszél róla, hogy most Isten előtt, Krisztus vére miatt mi igazok vagyunk. Tehát Isten tulajdonítja nekünk Krisztusnak a tökéletes életét. Ez az üzenet az új szövetségnek. Ez az egész úgy mutat előre Jézus Krisztusra, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, a bárány vére miatt ő tiszta, és az Isten áldása rajta van. És az Isten beszámítja Jézus az igazságát neki. És valaki így bekerül az Isten szövetségében, és az Isten gyermeké válik, és most tartozik az Isten népéhez. De nem teszünk itt egy pont, hanem csak egy vesző. Mert a második rész ennek a prédikáció arra szól, hogy Isten az az ő vágya, hogy megformáljon egy nép. Nem csak egy embert, hanem megformáljon egy nép, hogy megtanuljuk egységben, szeretet, közösségben élni egymással. Ez az Istennek a vágya, hogy formáljon egy nép, egy gyülekezet, hogy egy alternatív nép legyen. A Biblia úgy beszél a gyülekezetekről, hogy mi vagyunk a világító, a fény ennek a világnak. Olyanok vagyunk, mint egy város a hegy tetején, ami világít ebben a sötét világban. És minden, ami le van írva, amit Isten leírt egy társadalomra, ez vonatkozik az ő népére, mint gyülekezet. És az Isten fő elhívása mi életünkben, hogy szeressük egymást. Hogy tanuljunk meg, mit jelent egymást szeretni. Tudván, hogy az Isten áldása rajtunk van, rajtunk lesz, az Isten hűséges marad hozzá, és azt akarja, hogy az ő áldás rajtukon keresztül kimenjen az egész világhoz. Mi egy missziós gyülekezet vagyunk. És az Isten arra hív minket, hogy szeressük egymást. De csak úgy tudunk egymást szeretni, amikor az ember tudja az ő szívé, mélyén, hogy én már mindent megkaptam az Úrtól. Ő már mindent megadott nekem. És én azért vagyok itt, nem hogy kapjak valamit valakitől, hanem azért vagyok, hogy én tudok szolgálni, és segíteni, és bátorítani, és erősíteni. És azok a talentumok, amit az Isten adott nekem, hogy én a közösbe teszem. Hogy így épül az Istennek a népes. Csak úgy lehet, hogy az evangélium bennem van. Hogy személyes kapcsolatban vagyok az Istennel. Én ezzel befejezném, de fogok imádkozni, de én a legvégén szeretnék felolvasni egy új szövetségi igé, ami erről vonatkozik. Levi, tudnál adni a Bibliámat? Köszönöm. Menjünk az Úr elé, és csukjunk be a szemünket, és lassan fogom olvasni, és próbáljuk elképzelni magunkat. A Sínai hegynél, az milyen lehetett az Isten népének akkor? Amikor az Isten megjelent neki a szövetség kötésnél. Ez a mi Istenünk, Isten nem változott, de ahogy ő visszanyúl az ő népéhez, ő változott. Jó? Az imádságom ezzel kezdődik. Imádkozunk. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhoz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához, akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el, és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyolok ezreihez, az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkéhez. Az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Mennyi atyám, köszönöm, hogy így tudunk te hozzád kiáltani, és úgy hívni téged, ami mennyei atyánk. Sőt, bíztatsz minket, hogy merjünk kiáltani hozzád, Abba, Atya, az én mennyei atyám, aki engem szeret. Aki uralkodik az egész világ fölött, minden ország fölött, és aki ismer engem személyesen. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy keresztelő János mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad a Golgotai keresztet, vállaltad, hogy te leszel a helyettes áldozatunk, vállaltad, hogy a te véred fog folyni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a te véred megkímél minket az Isten jogos ítélettől. Köszönjük, hogy vállaltad minden átok, amit megérdemeltünk. És köszönjük, hogy most az Isten tróna elé igazak vagyunk te benned, hitáltal. Köszönöm, hogy ez nem majd valamikor a jövőben, hogy most igazak vagyunk, és a te gyermeked vagyunk most, és hogy szeretsz minket, és úgy látod magadat, hogy egy kizárólagos szeretet kapcsolatban vagy velünk. Köszönjük a te hűségedet, köszönjük a szavadat, amit adsz nekünk. Köszönjük, ahogy kijelentetted magadat ott a Sínai hegyen, és megérdemeled minden félelmet. És ha látnánk most téged Krisztus vér nélkül, akkor rettegnénk. Mert tudnánk, hogy végünk van, végünk lenne. De köszönjük szépen, Úr Jézus Krisztus, nincsen végünk. Te vagy az, aki szeretsz minket. És mindent megtettél, hogy mi most Isten gyermeke vagyunk. Köszönöm, hogy formálsz, köszönöm, hogy hívsz minket egyénileg, és mint sarokkő gyülekezet, hogy éljünk egy szeretett közösségben egymással. Bocsáss meg a mi bűneinket. Bocsáss meg, amikor önzőek vagyunk, amikor büszkék vagyunk, amikor nem vagyunk gyors a szolgálatra, amikor a saját magunkkal foglalkozunk, amikor a szívünkben elvándorolunk a bálványokhoz. Úr Jézus Krisztus, te látod mindezt, köszönöm, hogy nem kell takargatni, hanem tudunk felvállalni, hogy milyenek tudunk lenni. De köszönjük, hogy ez mind látod, mind eltörölöd a Jézus vérében. És köszönöm, hogy most tudunk téged ünnepelni az úrvacsorában. Téged ünnepelni, mint az egyetlen remény ennek a világnak. Köszönjük, Úr Jézus, minden, amit tettél értünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.